évekre választ várok, mert különben kiabálok. Mi lehetett te veneve? Ezt kérdeztem meg emese, sebese, a menneteles, a felteszel le eseke. Mi a tebe ellentele, perezett, mondd ezeket.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jobb pályán mottóval szervezi meg július 23-a és 28-a között a Magyar Ifjúsági Tanács és a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány a 33. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet és Diáktábort, ismertebb nevén Tusványost, az erdélyi Tusnádfürdőn, közölték a szervezők. Sándor Krisztina, Tusványos politikai program felelőse, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elmondta, az idei mottó erősítőjelzőként fizikai és közéleti politikai értelemben is helyt áll, és a Kárpát-medencei magyarság korábbinál jobb helyzetére utal. Ha kicsit körülnézünk a szomszédságban, Európában, a világban, akkor kijelenthetjük 2024-ben, hogy mi most egy jobb pályán vagyunk, fogalmazott. Közölte, az idei panelbeszélgetések 4 fő témakör köré csoportosulnak. Az aktuális politikai folyamatok, a háború és béke kérdése, a gazdasági helyzet, valamint külön témakörként nagyobb hangsúlyt kapnak a zöld témák, mint a klímaváltozás, energiahatékonyság, zöld átállás. A politikai témák között a júniusi és az őszi választások, illetőleg a Magyar Uniós elnökség a kiemelt. A nemzetpolitikai kerekasztalt is megtartják a Kárpát-medencei magyar szervezetek elnökeinek részvételével. Olyan erős honvédségre van szükség, amellyel senki sem akarja a harctéren összemérni az erejét. A kormány modern, ütőképes, 21. századi high-tech haderőt épít, mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a Hősök terén, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzettek ünnepies eskütételén. Varga Tamás az esküdtett 355 altiszt és hozzátartozóik előtt hangsúlyozta, a Magyarország közvetlen szomszédságában dúló véres háború rávilágít arra, hogy soha többet nem engedhetjük meg, hogy felkészületlenül álljunk a kihívások előtt. Az államtitkár szavai szerint, ha erős a honvédség, nem lesz senki olyan, aki erőszakkal próbálna meg érvényt szerezni akaratának Magyarországgal szemben, így meg tudjuk őrizni hazánk békéjét és biztonságát, mert a békéhez erő kell, fogalmazott. A bölcsődei férőhelyek száma 2010 óta megduplázódott Magyarországon, a bölcsődei ellátást biztosító intézményeké pedig meg 4-szereződött, mondta Nagy Varga Zsófia államtitkár Rózsaszentmártonban, ahol a 129 millió forintból kialakított 8 férőhelyes bölcsődét adták át. A Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős államtitkára ünnepi köszöntőjében hozzátette, ma Magyarországon már 3-szor több településen érhető el az ellátási forma, mint 14 éve. Kiemelte, hogy 2010-ben a kormány egyik legfontosabb elhatározása az volt, hogy olyan családbarát közegő jön létre Magyarországon, ami lehetővé teszi, hogy minden vágyott gyermek megszülessen, a felnevelésük pedig ne okozzon anyagi nehézséget. Ennek nagyon fontos eleme a döntés szabadsága, a bölcsődei hálózatok pedig megkönnyítik, hogy az édesanyák visszaállhassanak a munkába, tette hozzá. Nehéz helyzetben élő gyerekek iskola kezdésének támogatására hívja az általános iskolás diákokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, a Pont Velem Okos Program és a GLS Hungary. A Mosoly Táska akcióhoz júliustól a Máltai Szeretett Szolgálat 76 kijelölt gyűjtőpontján, augusztus 21-e után pedig az ország számos általános iskolájában lehet csatlakozni. A felajánlásokat szeptember 16-áig várják a szervezők. 4. alkalommal hirdette meg nyári adománygyűjtő kampányát a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Pont Velem Okos Program a GLS Hungary támogatásával. A mosolytáska akcióban olyan gyerekek kaphatnak támogatást, akik családjának nehézséget okoz a tanévkezdéshez szükséges eszközök beszerzése. A korábbi években átlagosan 1300 táska gyűlt össze, a karitatív szervezetnél idén azt remélik, hogy 1500 gyermek iskola kezdéséhez járulhatnak hozzá. Sport. Bronzérmet nyert a magyar csapat Erdős Rita, Simon Sarolta, Réti Kamilla összeállításban a budapesti öttusa Európa-bajnokság női versenyében. Az élen az olaszok végeztek, akik egyedüliként szerepeltek a 18-as döntőben három fővel. A magyarokat még a britek előzték meg. Egyéniben két hazai finalista volt, Erdős Rita hatodik, Simon Sarolta kilencedik lett. A magyar trió a Mieink harmadik érmét szerezte az EB-n. Hétfőn második lett férfi váltóban Kolesszár Mihály és Berecki Rihárt, illetve harmadik női váltóban az olimpiára készülő Guzi Blanka SS Noémivel. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén felhős idő várható, de időszakosan továbbra is erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. A Dunántúl fölött lévő zivatar cellák idővel kelet, észak-kelet felé tevődnek, így a középső és keleti országrészt is érinthetik. A szél csak a zivatarok környezetében lehet erős vagy viharos. A legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. A vízpartokon, városokban lesz a melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, a folytatásból kiderül, hogy mi minden vár ránk a nap hátra lévő részében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztői olvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Fehér József ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas estét kívánok mindenkinek! Hamarosan Beszélő könyvek című műsorunkkal jelentkezünk, ebben James Herriot Kutyás történetek című írásának 5. része hangzik el. 20.35-től Szerzetesek fél órája című műsorunkat hallhatják, majd 21 órától hírek és a nap verse hangzik el. Bittei Lajos Tűzmadár című költeményét Tóth Levente mondja el. 21 óra 10 perctől a zenemestereivel jelentkezünk. 22 órától hírek, majd Egymás közt című műsorunkat hallgathatják meg. Ebben dr. Kuminec Géza teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kinevezett rektora beszél a teológiai erényekről. 23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Ezt követően lesz legközelebb műsorismertetésünk a nap búcsúztatóban. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartsanak velünk a nap hátra lévő részében is, ha tehetik.
Nézd lassan itt az éjszaka, vad álmok tágas otthona, hazafelé napod elfogy kedvesen. De tiéd ez a pillanat, míg szürke buszod elhalad az elsuhanó ablakok előtt. És látsz százezer nagymamát, hogy gombolítja fonalát, fakó képek között tipeg kedvesen. Majd elrepíti az álom, s a régi árnyas sétányon, a néma filmen nevet apró csikkesen. Siess hát, nyit gyorsan kaput, nyisd ki az álom kapuját, ne keresd reggelig, ne keresd reggelig, ó, reggelig. lassan itt az éjszaka, és végre eljutok haza. Magamban a város ezer képével elfogynak, mint a színek, és dobognak, mint a szívek, betakar az éj tengere kékével. De tiéd ez a pillanat, míg szürke buszod elhalad az elsuhanó ablakok előtt. És látsz százezer nagymamát, hogy gongolítja fonalát, fakú képek közötti legkedvesebb. A néma filmen nevet aprót sikesen. Siess hát itt gyorsan kapud, nyisd ki az álom kapuját, engedj be, időnk rohan eltelik. Zárd be az ajtót mögöttem, ha örülsz majd, hogy megjöttem, dobd el a kulcsot, s ne keredj reggeli. Reggeli, ó, reggeli. Nézd lassan itt az éjszaka, és végre eljutok haza. Magamban a város ezer képével elfogynak, mint a színek, és dolognak, mint a szívek, és betakar tengerek kékével. Nézd lassan itt az éjszaka, és végre eljutok haza. Magamban a város ezer képével elfogynak, mint a színek, és dobognak, mint a színek, és betakar az éjtengerek kékével. Mind a színek, és dobognak, mind a szívek, betakar az íjtengere kék.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Nyolc óra körül érkeztem vissza, és mikor kinyitottam a bejárati ajtót, eszembe se jutott Tristan. Ted Bintehene nem reagált a kezelésemre, és azon kezdtem tűnődni, jó nyomon járok-e. Ha kétségeim vannak, szeretem tanulmányozni a témát, s a könyvek a nappali polcaim voltak. Végig siettem a folyosón, és kicsaptam az ajtót. Egy pillanatig zavarodottan álltam, igyekezve gondolataimat összeszedni. A díványt közel húzták a tűzhöz, a levegőben cigarettafüst és parfümillat sűrűsödött, de nem láttam senkit. A legfeltűnőbb jelenség a francia ablak függönye volt. Lassan lefele hullámzott, mintha valami tárgy épp most vágódott volna át rajta nagy sebességgel. Keresztül vágtam a szobán, és kikukucskáltam a sötét kertbe. Valahonnan a félhomályból csoszogó zajt, majd egy puffanást és elfojtott kiáltást hallottam, aztán zörgést, majd éles vinnyogást. Egy ideig hallgatóztam, aztán, ahogy a szemem hozzászokott a sötéthez, végigmentem a magas téglakerítés mellett vezető hosszú ösvényen az alsó udvarig. Az udvar ajtaja nyitva állt, akárcsak a hátsó alléra nyíló nagy kétszárnyú kapu, de életnek semmi nyomát nem láttam. Lassan visszamentem a magas öreg ház tövében világító meleg fénynégyszög felé. Éppen be akartam csukni a francia ablakot, mikor óvatos mozgás zaja és izgatott suttogás ütötte meg a fülemet. Te vagy az, Jim? Trisz, honnan az ördögből kerültél elő? A fiatalember lábujjhegyen belopakodott mellettem a szobába, és aggodalmasan körülnézett. Szóval te voltál, az nem Siegfried? Igen, most jöttem haza. Leroskadt a díványra, és a kezébe ejtette a fejét. Pár perccel ezelőtt itt feküdtem Lidiával a karomban, békességben a világgal, aztán hallottam, hogy nyílik a bejárati ajtó. De hát tudtad, hogy hazajövök? Igen, ki is akartam szólni, de valamilyen oknál fogva azt gondoltam, Szent Isten, ez Siegfried, mintha az ő lépteit hallottam volna a folyosón. Aztán mi történt? A haját pödörgette. Hát pánikba estem. Édes dolgokat suttogtam Lídia fülébe, és a következő percben felkaptam, lerántottam a heverőről, és kilöktem a francia ablakon. Hallottam egy puffanást. Igen, az Lídia volt, amikor leesett a sziklakertbe. Aztán valami magas hangú kiáltást. Sóhajtott, és lehúnyta a szemét. Az Lídia volt a rózsabokrok közt. Szegény leány, nem ismeri a terepet. A mindenit, Trisz, mondtam. Kérlek, ne haragudj, nem kellett volna így rátok rontanom, valami más járt az eszemben. Fáradtan felemelkedett, és kezét a vállamra tette. Nem a te hibád, Jim, nem a te hibád. Te figyelmeztettél. Kinyúlt egy cigarettáért. Nem tudom, hogy fogok legközelebb ezelőtt a lány előtt megállni. Egyszerűen kihajítottam az alléra, és azt mondtam neki, hogy sebesen pucoljon haza. Biztos azt hiszi, tisztára féleszű vagyok. Tompán felnyögött. Igyekeztem vidámnak mutatkozni. Ó, majd megdobálod megint, jót fogtok nevetni rajta. De nem figyelt rám. Szeme a rémülettől tágra nyílva elnézett mellettem. Lassan felemelte reszkető ujját, és a kandaló felé mutatott. Szája mozgott egy darabig, mielőtt hangot volna ki belőle. Jézus, Jim, eltűnt. Liekte. Egy pillanatig azt hittem, a megrázkódtatástól elment az esze. Eltűnt? Mi tűnt el? Az a kutya. Itt volt, mikor kirohantam. Pontosan itt. Kirohantunk a kertbe, de hasztalan keresgéltünk. Visszajöttünk zseblámpáért, és újra keresgélni kezdtünk, végigcserkészve az udvart, a hátsó allét, s egyre csökkenőbb reménnyel kiabáltuk a kiskutya nevét. 10 perc múlva visszavászorogtunk a fényesen kivilágított szobába, és egymásra bámultunk. Trisztán adott elsőnek hangot gondolatainknak. Mit mondunk Miss Westermannek, amikor megérkezik? A fejemet ráztam. Az értelmem nem vállalta fel a gondolatot, hogy megmondjuk a hölgynek, elvesztettük a kutyáját. Ebben a pillanatban megszólalt a bejárati ajtó csengője a folyosón, és Trisztán szinte felszökkent a levegőbe. Úristen! Makogta. Ez ő lesz. Menj elébe, Jim. Mondd meg neki, hogy az én hibám volt. Mondj, amit akarsz, de én nem merek elébe állni. Kihúztam magam, végigvonultam a padló burkoló lapok hosszú szakaszán, és kinyitottam az ajtót. Nem Miss Westermann állt ott, hanem egy jóformájú, platinaszőke nő, aki dühösen merett rám. Hol van Trisztán? Csattant fel olyan hangon, hogy abból érezhette, nem csak egyetlen kemény nő személlyel kell számolnunk ma este. Hát, szóval, hiszen tudom, hogy oda bent van. Mikor elrobogott mellettem, észrevettem, hogy némi sár van az arcán, és a haja sajnálatosan összekuszálódott. Követtem a szobába, ahol becserkészte barátomat. Nézd meg a harisnyámat! Robbant ki. Tönkrement! Tristan idegesen lenézett a formás lábakra. Bocsáss meg, Lídia, veszek neked másikat. Bizisten, drágám! Hát ajánlom is, te szarházi, felelte a lány. És ne nevezz engem drágábbnak, így még soha meg nem bántottak. Minek csináltad ezt a cirkuszt? Félreértés volt, hadd magyarázzam meg. Tristan odament hozzá, hősiesen arcára kényszerítve egy elbűvölő mosolyt, de a lány hátra lépett. Maradj csak ott, mondta jegesen. Ma estére elegem volt belőled. Kivonult, és Tristan neki támasztotta a fejét a kandalló párkánynak. Így ért véget egy édes barátság, Jim. Aztán felrázta magát. De meg kell találnunk a kutyát. Gyerünk! Én elindultam az egyik irányba, ő a másikba. Holtalan, áthatolhatatlan sötét éjszaka volt, és egy szurok fekete kutyát kerestünk. Azt hiszem, tudtuk, hogy reménytelen, de meg kellett próbálnunk. Az olyan kisvárosban, mint Darobáj, az ember hamarosan kikeveredik a vidéki utakra, ahol nincs világítás, és ahogy össze-vissza botorkáltam, hiába valóan meresztve szememet a láthatatlan rétekre, az egész tevékenység célszerűtlensége egyre nyilvánvalóbbá vált. Időnként bekerültem Tristan vadász területére, és hallottam kétségbeesett kiáltásait visszhangozni az üres tájban. Hémis! 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 Fél óra múlva találkoztunk a Skeldale House-ban. Tristan rám nézett, és amikor a fejemet rázta, mintha magába roskadt volna. A mellkasa fel alá járt, ahogy lélegzetét kapkodott. Nyilvánvalóan futott, míg én csak ballaktam, és gondolom ez így volt természetes. Mindketten kínos helyzetbe kerültünk, de a végső, megsemmisítő csapás óhatatlanul őt éri majd. Hát a legjobb lesz, ha megint kivegyünk az utcára, ziáltas, miközben beszélt, megint megszólalt a kinti csengő. A szín azonnal lefutott az arcából. Belemarkolt a karomba. Ez most biztos, Miss Westerman. Úristen, már jön is! Gyors lépések hangzottak a folyosóról, és kinyílt a nappali ajtaja. De nem Miss Westerman jött be, hanem újfent Lídia. A díványhoz masírozott, lenyúlt alája, és előhúzta a kézitáskáját. Nem szólt egy szót sem, csak megsemmisítően viszonozta Tristan egy oldal pillantását, mielőtt távozott volna. Szörögte Tristan homlokára téve a kezét. Ezt már nem sokáig bírom. A következő egy órában számtalan portjára indultunk, de nem találtuk Hémist, és senki sem látta. Arra jöttem be, hogy Tristan egy karosszékbe roskadt. A szája nyitva volt, és a súlyos kimerültség minden tünete felfedezhető volt rajta. Fejemet ráztam, ő is a fejét rázta, és ekkor megszólalt a telefon. Felvettem a kagylót, hallgattam egy percig, aztán az ifjú emberhez fordultam. El kell mennem, Tris. Mr. Jew öreg lovának megint kólikája van. A karosszék mélyéről kinyitotta a kezét. Nem hagyhatsz itt, Jim. Sajnálom, muszáj. De nem leszek el sokáig, csak másfél kilométer innen. És ha Miss Westerman megérkezik? Vállat vontam. Egyszerűen bocsánatot kell kérned. Hém is biztosan előkerült talán majd reggel. Könnyű ezt mondani. Végighúzta a kezét a galléria belső részén. És még valami. Siegfried, mi van, ha megérkezik és kérdezősködik a kutya felől? Mit mondok neki? Ó, emiatt nem kell aggódnod, feleltem könnyedén. Mondd azt, hogy túlságosan lefoglalt a hajcsárcsapos lánya a díványon. Sem, hogy ilyesmivel vacakolhattál volna, meg fog érteni. De humorizálási kísérletem hamvába holt. Az ifjú ember hideg tekintettel végigmért, és remegő kézzel meggyújtott egy cigarettát. Azt hiszem, mondtam már neked, hogy van benned valami ocsmány, kegyetlen hajlam. Mr. Dew lova csak nem felgyógyult, mire odaértem, de azért adtam neki egy enyhe nyugtató injekciót, ami előtt hazaindultam volna. Hazaúton felvillant bennem egy gondolat, és körben mentem a városszéli úton ahhoz a modern földszintes házsorhoz, ahol Miss Westerman lakott. Leállítottam a kocsit, és bementem a 10-es szám kerti ösvényén. Ott volt Hamish a tornácon, kényelmesen összekuporodva a lábtörlőn, s enyhe meglepetéssel nézett fel rám, amikor fölébe hajoltam. Gyerünk, barátom, mondtam. Neked több eszed volt, mint nekünk. Miért nem gondoltunk erre eddig? Beraktam az utasülésre, és amikor elindultam, feltette mancsait a műszerfalra, és érdeklődve bámult ki a reflektorfényben kibontakozó útra. Igazán flegma kisebb volt. A Scaledale House előtt hónom alá fogtam, és már éppen le akartam nyomni a bejárati ajtó kilincsét, de megtorpantam. Tristán a sikeres beugratások hosszú sorát követte el már az én kontómra, hamis telefonhívásokat, a kísértetet a szobámban és sok mást. Sőt, bármilyen jó barátuk voltunk is, el nem szalasztott volna egyetlen alkalmat sem, hogy átverjem. Ebben a helyzetben fordított alapállásban nem ismerne kegyelmet. Rátettem ujjam a csengőgombra, és hosszú másodpercekig nyomtam. Egy ideig sem hang, sem mozgás nem hallatszott belülről, és én elképzeltem a lapító alakot, amint összeszedni igyekszik bátorságát, mielőtt végzete elébe menne. Aztán felgyulladt a fény a folyosón, és ahogy várakozva bekukucskáltam az üvegen át, láttam, hogy egy orr bújik elő a távoli fordulóban, és nagyon óvatosan egy aggodalmas szem követi. Fokonként az egész arc előaraszolt, és amikor Tristán felismerte vigyorgó képemet, dükiáltás tört ki belőle, és felemelt ököllel rontott végig a folyosó. Őszintén hiszem, hogy kétségbe esett állapotában rám támadt volna, de Hamish látványa minden mást elfeledtetett vele. Elkapta a szőrös jószágot, és dédelgetni kezdte. Jó kis kutya, szép kis kutya, búgta, a nappaliba baktatva. Milyen gyönyörű jószág vagy te! Szeretettel a kosárba fektette, és Hamish, miután egy sziasztok, megint itt vagyok, pillantást vetett maga köré, oldala mellé fektette a fejét, és azonnal elaludt. Tristán ernyetten a karosszékbe zuhant, és üveges szemmel bámult rám. Megmenekültünk, Jim, suttogta. De ezt az estét sohasem fogom elfelejteni. Ó, nagyon sok kilométert futottam, és csak nem elment a hangom a sok kiabálástól. Olyan vagyok, mint akit letaglóztak. Én is roppantul megkönnyebbültem, és a katasztrófa fenyegető közelségét akkor fogtuk fel igazán, mikor Miss Westerman 10 perc múlva megérkezett. Ó, drágám, kiáltott, amikor Hamish nyitott szájjal, vadul imbolygó farokkal felugrált rá. Úgy aggódtam miattod egész nap. Tartózkodóan szemügyre vette a kutya fülén a gombsort. Ó, most sokkal jobb, hogy eltűnt az a szörnyű duzzanat. És milyen csinos munkát végeztek. Köszönöm, Mr. Harriot, és magának is köszönöm, fiatalember. Tristán, aki talpra tápászkodott, kissé meghajolt, mikor kikísértem a hölgyet. Hozza vissza 6 hét múlva, hogy kivegyük a varratokat, kiáltottam utána, amikor már kiment, aztán visszasiettem a szobába. Siegfried most állt meg a ház előtt. Jobb lesz, ha úgy teszel, mintha tanultál volna. A könyvespolchoz rohant, levette Geiger és Davis bakteriológiáját és egy jegyzetfüzetet, majd a székébe szökkent. Mire fivére bejött, már teljesen elmerült a könyvben. Siegfried odament a kandallóhoz, és megmelegítette a kezét. Elégedettnek és oldottnak látszott. Most beszéltem Miss Westermannel, mondta. Nagyon meg van elégedve, jó munkát végeztetek mind a ketten. Köszönöm, mondtam. Tisztán azonban túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy válaszoljon. Lelkiismeretesen tanulmányozta a könyvet, és ismételten jegyzeteket firkált a füzetbe. Siegfried odament az ifjú ember széke mögé, és beletekintett a nyitott kötetbe. Ó, igen, Clostridium septicum, dörmögte, és jóváhagyóan mosolygott. Ezt érdemes megtanulni. Folyton kérdik a vizsgákon. Futólag az öccse vállára tette a kezét. Örülök, hogy tanulni látlak. Túl sokat züllöttél az utóbbi időben, és az árt az egészségednek. Jót tesz majd, hogy egy estét a könyveiddel töltöttél. Ásított, nyújtózkodott, és az ajtó felé indult. Megyek és lefekszem, nagyon álmos vagyok. Kezét a kilincse téve megállt. Tudod, Tristan, igazán irigyellek. Nincs jobb, mint egy kellemes, nyugodalmas este. Otthon. Az, hogy a páciens megszökik, egyáltalán nem ritka. Megesett ez már sok állatorvossal kiváltképp a 30-as években, amikor a kisállatmunka nagyon is melléktevékenység volt még, és kevés szervezett ápolás biztosító intézmény adódott. A szökés különösen nyomasztó élménynek bizonyult, ha olyan félelmet keltő személyek is szerepeltek az ügyben, mint Miss Westermann és Siegfried. Érdekes továbbá említést tenni egy sikeres kis operációról, a fülhematóma kezeléséről, ami nagyon gyorsan megszünteti a fájdalmat. Élvezetem telt abban is, hogy feljegyezhettem egy tipikus epizódot Tristan szerelmi életéből.
Elhangzott James Herriot Kutyás történetek című írásának 5. része, felolvasta Szacsvai László színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Mai műsorunkat vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük. Yeah.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Csák András, Czeredi plébános atya beszámolójának harmadik részét hallgathatják meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott.
Utána minden uralkodó, hogy a Cézárt akarta másolni, és némely római pápák is inkább Cézárhoz akartok hasonlítani, mint Szent Péterhez vagy Krisztushoz. Ez is része volt az egyház történetének. Itt a római jelképe az anyafarkas, Romulusszal és Rémusszal, ugye az anyafarkas táplált, és ők alapították Rómát. Ez pedig itt a Rómának egyik főtere, amit a reneszánsz meg a barokk korban építettek ki a pápák, az a neve, hogy Kapitólium, domb, tehát a domb neve Kapitólium, egy olaszul Campidoglio. A régi köztársasági Rómának ez volt a főtere, aztán ugye a pápák átépítették ezt az egészet. Ha az ember megy, akkor az a benyomás a Rómáról, hogy milyen hatalmas káosz. Össze-vissza van építve minden, mindenre, és akkor ezt a pápák is észlelték, és akkor kiépítették ezt a teret, ahol minden szabályos. És ezen az egy helyen rend van Rómában építészetileg. Tehát az egyik oldala úgy néz ki, mint a másik oldala, meg geometriailag szabályos. Akkor a Kapitóliumról visszanézünk a Forum Románumra. Itt régen, mielőtt kiásták volna, 1900-as évek elején is még tehenek legeltek, tehát ez egy ilyen mező volt. És aztán elkezdődtek az ásatások. További ásatásokat folytathatnának itt nagyon mélyen, csak akkor le kéne bontani ezeket a rétegeket, és nem tudják. Most éppen metrót építenek alatta. 30 méter mélyre kellett vinni a metró alagutat. Gondoltak, hogy ott már nem lesznek régészeti rétegek. És kiderült, hogy vannak, és valami, azt hiszem, 50 méter mélyre kellett leásni. Ott kezdődik az a rész, hogy az még érintetlen. Ennyire mélységes. Tehát amikor már Rómát megalapították, Romulus és Rémus, egy ab urbe condita, innen számították a rómaiak az időt, már akkor is ez már egy ősi hely volt, már akkor is voltak korábbi rétegek. Még ősibb időre visszamenően. Tehát, hogy Róma története teljesen összefonódik a civilizációval. Csodálatos itt nézni és elmerengeni ezeken. Ez pedig a Kapitólium reneszánsz tér geometriai szabályossággal, középen Marcus Aureliusnak a római kori lovas szobra csodálatos épségben megmaradt. Ez igazából az eredetinek a másolata, ez a lovas szobor. Az eredetit elvitték, mert egy felújításkor rájöttek, hogy aranyat tartalmaz. Az eredeti már múzeumban van. Mellette van ez az Aracüli templom, az ég oltára, tehát a pogány oltárok voltak itt, és akkor keresztény templom épült rá. Itt van ez a nagyon hosszú lépcső. Nagyon szépen lehet látni Rómát a lépcső tetejéről. Itt vannak a templomok kupolái, háttérben ez a Szent Péter bazilika kupolája. Az Aracüli templom belülről látszik, hogy ókeresztény bazilika stílus, jó erős barokk ráépítésekkel. Oldalra nézünk, és akkor itt egy gyönyörű reneszánsz kis kápolna. Szénai Szent Bernardin tiszteletére van szentelve. Prédikáló szent volt, kóduló szerzetes. Gyönyörű eredeti reneszánsz festmények vannak. A padló mozaikjai pedig ókeresztények. Ez pedig egy szűzanya kis Jézussal, ez egy középkori kis oltár. Itt imádkoznak az emberek. Ez egy aranyos kis középkori. Itt egy középkori festmény, Úr Jézus, és akkor mi itt a lényeg? Nagyon barokk díszes minden. Mi a lényeg? Hát ez a lényeg, ez a szűzanya kép itt középen. Ez egy bizánci stílusú Mária kép, és ekkoré épült az egész templom. Ez pedig ókeresztény mozaik, tehát itt is ilyen 1500 éves mozaikokon lépdelsz. Érdekes matematikai, geometriai formákkal. Arrébb van egy teljesen észrevétlen templom, akkor tudsz oda bemenni, ha tudod, hogy hol kell bemenni. Nem látszik sehol, hogy ott itt egy templom. Bemész, és ott van, egy udvarról nyílik. Ez a Szent Kozma és Damján templom, ami arról híres, hogy itt is van egy szűzanya kép, de itt a mozaik, ez is Krisztus után 500 körüli, és olyan állapotban őrződött meg, mint hogyha tavaly készült volna. Az ember alig hiszi, hogy ez tényleg eredeti, mert semmi nem változott 1500 év alatt. Csodálatos, hogy ezt a mozaikot el tudták készíteni abban az időben. Árnyékokkal, a fényjátékokkal, és hogy minden egyébbel. Szent Kozma és Damján olyan orvos szentek, és vannak rajta a pápák, meg a más alakok mellett. Szent Kozma és Damján szerepelnek a magyar szent koronán is. Szent István király is innen Rómából kapta a pápától a koronát, és hát a magyar szent koronán szereplő szentek itt is szerepelnek a mozaikon. Szent Félix pápa. Ilyen pínai fenyők vannak mindenhol Rómában, nagyon szépek. Hogyha az ember egy ilyet akar ültetni, azért arra gondolni kell, hogy a takarításuk azért nem könnyű. Tehát ugye egész évben összeszórják a várost tűlevelekkel. Ugye egy kis sikátorokon megyünk föl, akkor itt megint visszanézünk a fórumra, egy anyafarkas kapitólium. Ezt azért fényképeztem le, megint visszamentem a kapitóliumra. Itt az egésznek a közepén, itt a 8. Kelemen pápának egy emléktáblája van, és itt megemlékezik arról, hogy milyen jó dolgokat tett ez a pápa, és hogy politikai dolgokat, tehát akkoriban a pápák azért elősen beavatkoztak Európa politikájába, és büszkék is voltak rá. Hát be kellett azért néha avatkozni, például itt van, hogy Pannonium armis auxiliaribus servatam strigonium a turcarum tyranni de vindicatum. Tehát arról van szó, hogy a seregekkel katonailag segítette a török elleni harcot Magyarországon. És hogy Esztergom is itt van, tehát hogy Pannonia meg Esztergomnak a neve is itt föl van írva, hogy a török zsarnokság elleni harcban. Ekkoriban volt Egernek az ostroma, amikor ez a pápa uralkodott. Tehát a magyaroknak a végvári harcait is, tehát azért az nemzetközi ügy is volt, tehát a pápaság is támogatta. Hát a legnagyobb hozzájárulása a pápaságnak, hogy a Buda várának a visszafoglalása 1686 volt, amikor egy nemzetközi sereg jött Magyarország török aloli végső felszabadítására, és azt igazából az akkori római pápa szervezte meg Európát. Tehát ebből is az látszik, hogy Európa akkor tud erős lenni, hogyha igazából Róma szervezi meg, mert egyébként folyton a nemzetek, államok, királyságok azért, hogy magukkal vannak elfoglalva, azzal, hogy egymással vitatkoznak, veszekednek, saját érdekeiket keresik, széthúzzák. Róma egybe tudta fogni, akkor, hogyha nagy baj volt. Tehát Magyarországon zajlottak ezek a nagy bajok például, tehát a török ellenes harcok, és azért ebben a pápaság azért rendszeresen támogatta a magyarságot. Hunyadinak a harcait is, meg a török aluli felszabadítást is. Itt azért el tudnak képzelni az ember az életet mondjuk egy ilyen lakásban, mondjuk, hogy tehát kimennél reggel ide a tetőre, Rómában, kis hogy műemlékekkel tarkított falon így felsétálnál a kis tető erkére, ott egy kis kerted van, ott kávézgatnál, közben nézegetnéd a várost, felmehetnél a kis bástyára, megnézhetnéd a kupolákat, leszállnának a sirályok. Na ezt én így elképzeltem. Szóval itt emberek élnek, és akkor így élnek. Egyszerű formában azért, hogy az ember elgondolkozik, hogy most miért érdemes élni. Hajtani, az egyik napról a másikra, vagy azért, hogy legyen egy kis kellemes kis zug, ahol az ember azért megpihenhet, elmélkedhet, és akkor az olaszok azért tudják ennek a módját, ugye mégis meg tudják ezt tartani. A Marcus Aurelius. Pápák azért hozatták ezt ide, mert azt hitték, hogy Nagy Konstantinnak a szobra, és akkor össze akarták kapcsolni a pápaságot a császársággal, hogy a pápaság a folytatója a császárságnak. Később ezt kétségbe vonták, és aztán kiderült, hogy annyira mégsem. Tehát igazából nem. Tehát nem az a dolga a pápának, hogy császár legyen, és a császári hatalom is az ő kezében legyen. De hogyha ez a császárság, tehát a világi hatalom szembe megy az egyházzal, akkor előbb-utóbb mindig a világi hatalom fogja rövidebbet húzni. De arra sincsen szükség, tehát, hogy az egyház vegyen át mindent a világi hatalomtól, hanem a kettőnek együtt kell működnie. Na, és akkor egy szűzanya dombormű, és hogy ókori római templom, ráépült középkori templom, ráépült egy reneszánsz barokk homlokzat, pedig ókori római lóversenypályának, a Circus Maximusnak a hátsó fala, amire ráépítettek, és ott emberek laknak, itt meg középkori házikók, amiket így rátapasztottak a római romokra, szóval mi így élnek. Minden több száz éves, és az ember belegondol, hogy milyen egyszerű dolgok, amik az életnek úgy örömet adnak. És kis templomok, római kori kis templom, háttérben meg ókeresztény kis templom, korszakok, történelmi korok minden mennyiségben, és akkor itt láttam erről a részre egy képet a 19. században, itt egy víz volt mindenhol, kacsák úsztak, becáztak, meg csónakáztak, tehát hogy Róma az igazából szigetekből állt, és a Tiberis az körbefolyt mindent, és hogy a köveket az építkezésekhez hajón hozták be. Tehát ez egy ilyen mocsaras, meg kacsaúsztató, meg egyéb dolgok is voltak itt, mielőtt világváros lett volna, ugye a modern világváros. Következő nap közeledünk a Szent Péter bazilikához, ez a teteje, a kupolája. Mentünk be a bazilikába, hogy a pápával találkozzunk. De hát közben oda jött 50 ezer fiatal éppen, és akkor mi csak egy ilyen kis mellék, ilyen patakocska voltunk, szerény 1500-an így át csurogtunk, így kettesével, szerencsére átengedtek minket, hogy beférjünk mi is a tér oldalába. Onnan fényképeztem, és akkor nem a fő bejárata mentünk a Vatikánba, hanem oldalról közelítettük, ez a 6. Pál terem, ez egy modern, 60-as években épült terem, ahol a pápai audiencia kihallgatások folynak, meg a nyilvános rendezvények, találkozások a Szentatyával, vagy egyéb előadások szoktak lenni. Itt van a svájci gárda, ugye az 1500-as évekből származó színes egyenruhájukban. Akkor ez a 6. Pál terem belülről. Hát itt vártuk a pápát, itt nézegettem, fényképeztem, itt a Szent Atya, itt jön. Hozzák ott a sajtósok, itt is bíborosokkal jön. Hát ő ismét tolószékben volt, hát ő föl tud kelni azért, de azért nem tud gyorsan mozogni, tehát meggyorsítja a mozgását, ha tolószékben közlekedik. Ugye megérkeztünk, integettünk neki, énekeltünk, akkor a Szent Atya beszédet tartott, ugye olaszul, és akkor a Vatikáni Rádiónak a magyar hangja, ő tolmácsolta. A Zabari templomban felolvastam a pápa beszédét, tehát most így nem ismertetem, de nagyon kedves volt, hogy így, szóval sok tényleg magyar vonatkozású részletet mondott, a személyes benyomásait, emlékeit, meg a magyar szenteket, modernkori magyar szenteket is megemlítette, egy-egy mondattal az ő életpéldájukat fölhozta. Énekeltünk, pápai himnuszt énekeltünk, meg Boldogasszony anyánkat, meg Isten hazánkért, meg Mennek királyné asszonyát, közben Szent Atyát ugye így tolták, akkor oda ment az emberek, akivel tudott, hogy kezet fogott, megállt az emberekkel egy pár szót szólni, kezet fogni, megáldotta őket, egy görög katolikus család is, hogy odahozták a kisgyerekeket, itt meg már, hogy búcsúzunk tőle. Szóval addig a napig az előző pápáknak a kőbevésett emlékeit láttok, és akkor most a jelenlegi élő, ugye a pápa Szent Péter utóda odajött hozzánk, szólt egy néhány kedves szót, megáldást adott. És akkor megyünk be oldalról a Vatikánba. Ez a Szent Péter bazilika oldalról, a sekrestye felől közelítettünk. A szépen nyírt kertek, ez a Vatikán. A vatikáni épületek, meg a vatikáni kertek itt vannak. Ugye a Vatikán egy külön állam Olaszországon belül. Itt lakik a Szent Atya, tehát nagyon egyszerű az ő lakhelye, lakrésze. És akkor a Szent Péter bazilika oldalról kerültünk, mert főbejárat felül egy másik rendezvény volt, meg részben föl is van állványozva. Oldalsó kápolna, ez is akkora, mint egy templom, de ez volt a szentségi kápolna rész. Itt egy emléktábla a sekrestye felé, hogy itt állt a Szent István király által alapított vendégház. Tehát ez a magyaroknak volt itt a római zarándok szállása, ahol most a Szent Péter bazilikának a sekrestjéje van. Itt egy tábla, hogy mely pápák vannak itt eltemetve. Látjuk Szent Péter, régészetileg igazolták, hogy tényleg, hogy ott van Szent Péternek a sírja. Aztán Linus Cletus, nincs ott például Kelemen pápa, azért, mert őt száműzték, és hogy a száműzetés után követ kötöttek a lábára, és vízbe dobták például a rómaiak. Tehát vannak vértanú pápák, nincsenek itt, mert hát vértanúk lettek máshol, és vannak olyanok is, akik pedig más bazilikákban temetkeztek. Azért van fejjel lefelé a kereszt, mert Szent Péter keresztje. így feszítették őt. Egy oldalt ugye hatalmas szobrok vannak, impozáns hatalmas bazilika, és akkor nem ezt nevezzük főoltárnak, ami itt van, mert a főoltár az igazából ez, amit körbe volt állványozva, az nem látszik, az is egy baldahinos oltár, és akkor a templom tengelyében, leghátul pedig a, itt ezt úgy nevezzük, hogy a Katedra Petri oltár, hogy a Péter széke. Mindegyik nagy bazilikában megvan a pápának a helye. De itt kifejezetten az oltárnak is a témája, hogy Szent Péternek a széke, ami nem embertől van, hanem Krisztus alapította. Ez van itt felemelve az oltáron, és akkor itt tartottuk a szentmisét. És akkor az oltár, ennek az oltárnak a díszítése ott fölötte a Szentléleknek ez az alabástrom üveg ábrázolása, tehát hogy átsüt rajta a fény, és a középen így a sugarak áradnak belőle, tehát ez egy gyönyörű barokk ábrázolása a Szentléleknek jelképezése. Tehát hogy mindenek fölött, ami mindent éltet, az igazából a Szentlélek. És ahogy ennek van alárendelve, alatta van itt a pápai tiara, a pápának a széke, tehát a kormányzat és a tanításnak a széke.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Csák András Czeredi plébános atya beszámolójának harmadik részét hallgathatták meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23. és 25. között zajlott. Az előadás negyedik, egyben befejező részét jövő héten ugyanebben az időpontban tűzzük műsorra. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.